Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó Próba szerkesztője. Színház művészeti magazinunk harmadik évadának 5. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a március 15-i műsorok az iskolákban. Beszélgető partnereim lesznek Koncz Gábor, Kossuth Díjas színművész, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, televíziós szerkesztő, az Üveghegy Kiadó igazgatója, a Halom TV munkatársa, valamint Gavallér Ildikó, a kőbányai Széchenyi István magyar-német kéttanítási nyelvű általános iskola tanítónője és az iskola 3. A osztályának tanulói. Ha tehetik, tartsanak velünk! A március 15-i iskolai műsorok mindig különös színpadi események. Még akkor is, ha a színpad az iskola lépcsője, vagy az aula egyik elkülönített tere. Szóval nem azok a színpadok, amelyekre a színházi kritika figyel, és nem azok, ahol a függöny mögött egy egész társulat lélegzik együtt a premier izgalmában. Mégis talán ezek a legőszintébb színházi pillanatok. A tornaterem vagy az aula ideiglenes deszkáin megszületik valami, ami félúton van a történelem és a játék között. Az ember, ha figyel, rájön, ezek a műsorok tulajdonképpen a nemzeti egység gondolatának a legkisebb színházai. Gyerekek állnak a színpadon, gyakran kissé, nagy kabátokban, kartonból kivágott kokárdákkal, és elmondanak néhány versort, amelyet 150 éven át már annyiszor elmondtak. A hangjuk néha bizonytalan, néha túl hangos, néha túlságosan halk, olykor hadarnak, vagy egy kicsit megbicsaklanak. De éppen ebben van a szépségük. A történelem ugyanis itt nem tankönyvi fejezet, hanem egy pillanatra kölcsönkapott szerep. A színház valójában egy kicsit mindig szerepcsere is. Az iskolai ünnepségen a 13 éves fiú egyszer csak forradalmár lesz. A lány, aki tegnap még a matematika dolgozattól félt, most a márciusi ifjak egyikének hangján követeli a sajtószabadságot és az uniót Erdéllyel. Nem tudják még pontosan, mit jelent a szabadságról beszélni. De kimondják a szót, és a szó, ahogy a színházban mindig, kicsit megelőzi az értést. Talán így működik a történelem tanítása is. Nem azzal kezdődik, hogy mindent pontosan tudunk róla, hanem azzal, hogy egyszer kimondunk néhány mondatot, amelyeket előttünk sokan kimondtak már. A történelem ilyenkor olyan, mint egy régi darab új szereposztással. A szöveg ugyanaz, de minden nemzedék kicsit más-más hangsúllyal mondja. És az iskolai műsorokban ott van ennek a különös próba folyamatnak az első jelenete. A pedagógus ilyenkor rendező is. Próbálja elhelyezni a gyerekeket a színpadon. Kivondja a verset, kitartja a zászlót, kilép elő egy-egy lépéssel a fénybe. Közben valami láthatatlan dramaturgia is működik. A történelemből jelenetek lesznek. A forradalom történetéből rövid dialógusok. A múltból színpadi idő. A színház egyik titka, hogy a jelenben játssza el a múltat. Amikor egy diák kimondja, hogy talpra magyar, valójában két idő szól egyszerre. Az egyik az övé, a mai kissé zavarban lévő hang. A másik egy régi hang emlékezete. A színház mindig ilyen kettős beszéd. A múlt sosem tér vissza, de a színpad által mégis jelen van. Az iskolai ünnepségek ezért különös helyei az emlékezetnek. Nincs bennük nagy díszlet, nincs bonyolult világítás. Néha még a mikrofon sem működik rendesen. De van bennük valami, ami a színház lényegéhez tartozik. Sőt, magának a színháznak a lényege. Az átlényegülés. A nézőtéren ülő szülők, tanárok és diákok egyszerre hallgatják a mondatokat, amelyek már régen történtek. És közben mindenki egy kicsit a saját történelmét is hallja. Mert a történelem nem csak események sora, inkább egy nagy, sokszor újrajátszott előadás, amelyben minden nemzedék kap egy rövid szerepet. Az iskolai március 15-i műsorok talán azért fontosak, mert itt tanuljuk meg először, hogy a történelem nem csupán tudás, hanem megszólalás is. Ki kell állni, ki kell mondani, ki kell vívni az emberséget. Az emberhez méltó életet. Amikor az előadás végén elhangzik a himnusz, a gyerekek kissé megkönnyebbülve hajolnak meg. A szerep véget ér, a kabátok visszakerülnek a fogasra, a kokárdák a táskákba. Valami mégis ott marad. Az a halvány felismerés, hogy a színpad és a történelem között van egy titkos rokonság. Mindkettő arról szól, hogy az ember megpróbálja elmondani, kik voltunk, és valójában kik is szeretnénk lenni. Egy gyermekkori pillanat néha egész életutakat rajzol meg, amikor egy kisdiák először áll ki társai elé, és elszavalja a nemzeti dalt, talán még maga sem sejti, hogy ezzel a színpad felé teszi meg az első lépést. Így történt ez Koncz Gábor életében is, akit azóta számtalanszor hallhattunk március 15-én a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjéről, amikor újra és újra elhangzott szájából a talpra magyar. Annak a régi, sorsfordító, gyermekkori versmondásnak az emlékét idézi most föl egyik legnagyobb színészünk, Koncz Gábor.
Meg kell, hogy mondjam, az ember nem tudhat mindent, én se tudtam semmit, énekelni például nem tudtam, de nagyon szerettem volna. Félhangokat csúszkáltam le, föl, mint, de az pontosan elég volt, hogy tök hamis legyek. És valahogy besündörögtem a keresztesi gyerek kórusba, és a kórusvezető, aki bal kézzel ugye egy kis pálcával vezényelte, általában mozgalmi dalokat énekeltünk. És én a második sorba álltam, mondom, itt talán nem hallatszik annyira, de közben kinéztem, és láttam, hogy irtó szikrát hánynak a szemeim, és hallgató szemei, és hallgatózik. Nem csak hallgatózik, hanem egyre jött közelebb, ahonnan jöttek ezek a hamisok. Betette a kis fejét oda, és én persze annál hangosabban énekeltem, nehogy azt higgye, hogy nem akarok énekelni, vagy lazsálok, vagy valami. És amikor már nem bírta tovább hallgatni a hamis hangokat, akkor így csinálta jobb kezével, hogy magyarul kiállította karból. Na most kevesen tudják azt, csak egy ilyen faluból jött, mint én, egy ilyen gyerek, hogy ez mekkora szégyen egy faluba. Ezt látta szerencsére az igazgatóm, a Nagy Dezső, és oda jött hozzám, megsimogatta a kis fejemet, és azt mondta, láttam a jelenetet a karvezetővel, az énektanárral, és kárpótolni foglak. Március 15-e egy hét múlva lesz, és te fogod szavalni a községháza lépcsőjén a falunak, kicsiknek, nagyoknak a nemzeti dalt. Hát én azt hittem, rosszul hallok, egy hétig alig aludtam, nem aludtam, és pontosan akkor nem olyan idő volt, mint most, március 15-én, hanem nagyon hideg volt. De akkor is ott voltam, de nem volt csak egy rövid nadrágom, de nem fáztam. Mert éltetett a gondolat, hogy én szavalhatom ezt a Petőfi verset. Aztán eltelt 6 év, én megnőttem, följöttem, gyalog mentem el a felvételire, a színművészeti felvételire. Lényegében akkor voltam először Pesten.
Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, és a mai témánk a március 15-i műsorok az iskolákban. Kedves Balázs, hadd kérdezzem meg tőled először azt, hogy alapvetően március 15-e megünneplésének mi a története, mik ennek a főbb állomásai, hogyan jutunk el odáig, hogy az iskolákban rendszeresen megemlékeznek, sőt, a diákok március 15-e műsorából sok helyen dramatikusan is felkészülnek.
Ez egy hosszú és rendkívül változatos folyamat. Tehát a szabadságharc leverése után mondhatjuk, hogy csak titokban emlékeztek március 15-ére, kisebb csoportokban, ugye az önkény uralom legsötétebb éveiben nyilvános ünnepségre még hallgatólagosan sem volt lehetőség. A változást a kiegyezés hozta meg 1867-et követően. Ekkor már lehetett hallgatólagosan, vagy akár hivatalosan is ünnepelni március 15-ét, akár iskolai ünnepségek keretében is. 1898 fontos dátum, ekkor állami emléknappá vált. Április 11-e, tehát nem március 15-e volt a középpontban, hanem április 11-e, vagyis az áprilisi törvények elfogadásának évfordulója. Ugye ezek az áprilisi törvények többé-kevésbé megvalósultak a kiegyezés által, de iskolai ünnepségeken is már előkerült a szabadságharc, a forradalom emléke, és hát érdekességként elmondhatjuk, hogy a századforduló időszakában Kossuth Lajos fia, Ferenc József királyi regnálása alatt miniszteri pozíciót is betölthetett. Tehát egy jelentős szemléletváltozásnak lehettek tanúi az akkor élők. 1848-ra sokkal szabadabban lehetett emlékezni a nyilvánosságban is, és egyúttal az iskolákban is. Az évek előre haladtával 1848 emléke egyre erőteljesebbé vált, és 1928 az a dátum, amikor hivatalos állami ünneppé vált március 15-e. A két világháború között elsősorban a szabadságharcnak a nemzeti jellegét hangsúlyozták. Tehát a szuverenitást, a nemzeti önazonosságra való törekvést, némileg az orosz ellenességet is, ugye orosz közvetítéssel sikerült leverni a szabadságharcot. És 1945 után egy jelentős változás következett be. Volt egy időszak a legsötétebb 50-es években, amikor nem is lehetett ünnepelni március 15-ét. Később egy hangsúlyváltozáson ment át az ünneplés, tehát a francia forradalom három jelszava közül a középsőre esett a hangsúly, ugye szabadság, egyenlőség, testvériség, tehát az egyenlőségre. 1848-nak a szociális követelései kerültek előtérbe. És hogyha így utólag megnézzük ezeket, akár a 20-as, 30-as évek, illetve a 60-as, 70-es évek március 15-i megemlékezéseinek a hangsúlyait, igazából egyik sem hamis önmagában, hiszen mindezek benne voltak az 1848-as törekvésekben, és mindegyikre idézeteket is tudunk találni Petőfi Sándortól és másoktól, kortársaitól, de azért tegyük hozzá, hogy a szabadságharc, a forradalom, Petőfi és kortársainak a világszemlélete, az akkori törekvései azért ennél sokkal összetettebbek voltak. Benne voltak a szociális szempontok, benne voltak a nemzeti szempontok, és még nagyon sok minden benne volt. 1990 után, ugye amikor március 15-e nemzeti ünnepünké vált, jóval nagyobb szabadsága lehetett az iskolai ünnepségek összeállítóinak is, a pedagógusoknak is. Én magam, hogy egy kicsit személyesebb hangon is hozzászóljak a kérdéshez, 1990. szeptemberében lettem iskolás. Tehát mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltással egy időben. Úgyhogy alsó tagozatos koromtól egészen az ezred fordulóig jó néhány március 15-i ünnepséget ültem végig a színház teremben. Volt egy alkalom egyébként gimnazista koromban, amikor én találtam ki, én rendeztem, én szerkesztettem össze a március 15-i ünnepséget, ez is nagy élményem. És azt tapasztaltam, illetve ma is azt tapasztalom, ugye kisebbik lányom már iskolás, hogy alapvetően vagy valamiféle dramatikus megjelenítése történik a március 15-i eseményeknek, vagy, ami gyakori, egyféle kerettörténetben, tehát mai gyerekek találnak régi iratokat, vagy beszélgetnek nagypapával, akinek a nagypapájának a nagypapája valamiféle 48-49-es történeteket hagyományozott az utódaira, vagy pedig nem dramatikus formában, hanem az események felidézésével, versekkel, zenei betétekkel idézik elő azt a hangulatot, ami a mai diákokban erősíti a kapcsolatot március 15-e hőseivel és március 15-e eszméivel.
Balázs, te zenével is foglalkozol, sőt, zenélsz is, te, ha mondjuk most kellene megrendezned egy ilyen iskolai előadást, melyek lennének azok a zeneművek, amelyeket úgy gondolod, hogy mindenképpen valamilyen formában ott lennének ebben az előadásban?
Hát nyilván végig gondolnám, hogy mi az, ami tetszik annak a közönségnek, amelyiknek szól. Nem mindegy, hogy általános iskolásokról beszélünk, vagy középiskolásokról, de vannak szerintem nagyjából kötelező darabok. Tehát például a Kossuth nóta valamiféleképpen való szerepeltetése szerintem nagyjából kötelező. Akár a nemzeti dal valamelyik megzenésítése, akár az Egressy Béni féle változat, akár a Tolcsvai László féle változat, és ehhez valamiféle koreográfia készítése, szerintem ez is szinte kihagyhatatlan. De akár a kor zenéjéből, akár valamiféle verbunkos zenéből is idéznék, hogy érezzék át azt a hangulatot. A klapkainduló például, Egressy Béni klapkaindulója, vagy Liszt Ferenc valamelyik magyar rapszódiája. Szóval, hogy a zene nyelvén is hozzuk közelebb azt a korszakot, amikor ezek az események történtek.
Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A mai témánk a március 15-i műsorok az iskolákban. Itt vagyunk éppen a kőbányai Széchenyi István magyar-német két tanítási nyelvű általános iskolában, ahol éppen a március 15-i műsornak a próbája zajlik. Kavallér Ildikó tanítónővel és a gyerekekkel beszélgetek. Kavallér Ildikó tanítónő, aki a harmadik osztályban a magyart és az éneket tanítja, és éppen ezt a próbát vezeti. Kedves tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet erre a beszélgetésre, és hadd kérdezzem meg először, hogy a március 15-i műsoroknak milyen hagyománya van ebben az iskolában?
Március 15-ét általában a negyedik évfolyam szokta megünnepelni, vagyis a műsort a negyedikesek adják. Most kivételesen a harmadik A osztállyal készítjük a műsort. Nekem szívügyem a március 15-i műsor, és nagy örömmel vállaltam el, hogy elkészítem a az osztályunkkal. Ők egyébként nagyon sokat szerepelnek más ünnepségeken is, de úgy gondolom, hogy egy ilyen március 15-i műsor az megkoronázza az ő éves munkájukat.
Azért elég kicsik még a gyermekek, de tulajdonképpen a márciusi ifjaknak a ténykedését, a szerepét mennyire tudják ők megérteni, és mennyire tudják igazából visszaadni ezt ezen a kis színpadon, mert látom, hogy egy kis színpad is készült.
Beszélünk elég sokat a történelemről. Én szeretem is a történelmet, mindig is szerettem, és a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatják a meséket, és ha nem is értik teljes mértékben azt, hogy mi zajlott, de a kis rövid szövegrészekből legalább a helyszíneket, a szereplőket, a zenei elemeket megismerik, és nekik ez tovább megy az életükben. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy hasznukra lesz az, hogy sok verset, sok szöveget és sok történelmi eseményt megemlítünk órákon.
Ez a mostani műsor, amit éppen próbálnak, ez hogyan fog felépülni? Mi ennek a dramaturgiája?
Sok zenével, mozgással és a 15-i események reggeltől estig zajló történéseivel kötjük össze a zenei anyagot. Főként olyan zenéket választottam, amik nem a modernebb feldolgozások, hanem az eredeti régi komoly zenei elemek. És a gyerekek is nagyon szeretik ezeket a zenéket, érzik a tartalmukat. Narrátori szerepek vannak, illetve Petőfi Sándor szerepe van egyedül név szerint kiosztva. Ő szavalja a nemzeti dalt, és a zenékre különböző mozgásokat találtunk ki, szalaggal, ernyővel, zászlóval, egyebekkel a zenék tartalmának a megjelenítése zajlik. Tehát a fölszállott a páva, páva motívum, a föltámadott a tenger, a tenger hullámzása motívum, és akkor egy rövid áttekintés az egész a 15-i nap eseményeiről.
Egyébként az osztály minden tanulója szerepel ebben a műsorban, vagy pedig válogatták a gyerekeket?
Nálunk általában mindenki szerepel, ha kicsi szerepet is kap, de valamilyet igen, és a szülők is nagy szeretettel segítenek, illetve jönnek megnézni a gyerekeiket, hogy milyen ügyesen szerepelnek.
Gyerekek, tőletek szeretném megkérdezni azt, hogy ti, akik részt vesztek ebbe a műsorba, hogy egyrészt mi a szerepetek, és hogy tudnátok-e ebből valamit most éppen nekünk bemutatni, egy kis ízelítőt adni, egy kis szövegrészletet, vagy egy versrészletet?
Diószegi Benedek vagyok a harmadik A-ból, és azt a szöveget kaptam, hogy Reggel 8:30 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult sietősen rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Ez az egyik, és a másik az, hogy délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum terén, és a tömeg eloszlott. Eloszlott, hogy szétvigye a hírt a belvárosba, a külvárosokba, és a sajtó felszabadításának hírét, és a forradalmi nyomtatványokat.
Sikár Flora Ailiz vagyok, és harmadikás, és a március 15-i műsorból szeretném elmondani a szövegeimet. Az egyik. Hamarosan teljesült a Budára özönlő tömeg kívánsága. Táncsics börtönének ajtaja megnyílt. A nép diadalmenetbe hozta Táncsics Mihályt, a szegény parasság érdekeinek képviselőjét. A következő pedig. Az egyetemek fiataljai csatlakoztak a menethez. Lander elnyomdájához már közel 200-an érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dal.
Engem Barabás Boglár Kirinának hívnak, én is a 3. K-ba járok, és én is szeretném elmondani a szövegemet a műsorból. 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruháikra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről.
Én Kovács Petra vagyok, ugyanúgy a 3. A-ból, és én is el szeretném mondani. Pesten a Pilvax kávéház volt a legnépszerűbb találkozó hely az egyetemistáknak.
Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világba érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván.
Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak Koncz Gábor, Kossuth Díjas színművész, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, költő, író, televíziós szerkesztő, az Üveghegy Kiadó igazgatója, a Halom TV munkatársa, valamint Gavallér Ildikó, a kőbányai Széchenyi István magyar-német két tanítási nyelvű általános iskola tanítónője és az iskola 3. A osztályának tanulói. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!